Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Sok érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, jöjjön címszavakban. Fantomok utaznak egy kísérleti űrhajó fedélzetén, bemutatták a kiépítendő Mars bázist. Megalkották az ultraibolya sugárzás mérő karkötőt. 160 éves matematikai problémát oldhattak meg. Látványos kísérlettel mutatták be, mit tesznek a növények, ha megsebesítik őket. Aztán kiderül, hogy miért rázkódik meg a testünk, mielőtt elalszunk. Áttörés a rák diagnosztikában már műtét közben elkészülhet a szövettan, és megtalálták a szert, amelytől visszanő a fog. Ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát a mai műsorban, tartsanak velünk a következő percekben. Mindenek előtt azonban arról hallhatnak, hogy először észleltek porvihart a Titánon. Az amerikai űrügynökség a NASA Cassini űrszondája által gyűjtött információk alapján tett felfedezésről a tudósok egy tudományos labban számoltak be. A Titán egy nagyon aktív hold. Ezt már tudjuk geológiájáról és egzotikus szénhidrogén ciklusáról. Most egy újabb Föld és Mars analógiával bővülnek az ismeretek. Az aktív porciklussal, amelynek szerves pora a Titán egyenlítőjének hatalmas dűnéiből származhat, mondta el Sebastian Rodriguez, a University Paris Detroit csillagásza, a tanulmány főszerzője. A Titán nagyon különleges világ, több szempontból hasonlít a Földre. Valójában ez a naprendszer egyetlen, jelentős légkörrel rendelkező holdja, és a Földön kívül az egyetlen égitest, amelyről tudott, hogy felszínén stabil folyadéktestek léteznek. A két égitest közötti óriási különbség azonban az, hogy míg a Földön ezeket a folyókat, tavakat és tengereket víz tölti ki, addig a Titánon elsősorban metán és etán áramlik ezeken a folyadékforrásokon. Ebben a különleges ciklusban a szénhidrogén molekulák elpárolognak, felhők sűrűsödnek és visszahullanak a talajra. Az időjárás a Titánon is évszakról évszakra változik, ahogyan a Földön. A napi egyenlőség idején masszív felhők képződnek a trópusi régiókban, és erőteljes metánviharokat okoznak. A Cassini-szonda számos alkalommal figyelt már meg ilyen viharokat, amikor elrepült a Titán felett. Amikor Rodriguez és kutatótársai először észleltek három szokatlan kifényesedést olyan infravörös felvételeken, amelyeket a Cassini 2009-ben készített a Titánról, azt gondolták, a metánfelhőkhöz hasonlatos jelenséget észleltek. A további kutatások azonban kiderítették, hogy teljesen másról van szó. Az alapján, amit tudunk a Titán felhő képződéséről, elmondhatjuk, hogy metán felhő kialakulása ezen a területen az évnek ebben az időszakában fizikailag lehetetlen, mondta el a kutató. Ráadásul a modellezések alapján kiderült, hogy a jelenség légköri, de nagyon közel van a felszínhez. Mivel éppen a Titán egyenlítője körüli dűnemezők felett lokalizálták a porvihart, az egyetlen magyarázata a jelenségre az, hogy a dűnékről felemelkedő porfelhőkről van szó. Szerves por akkor jön létre, ha a metán és a napfény kölcsönhatása során kialakult szerves molekulák elég nagyra nőnek ahhoz, hogy a felszínre hulljanak. A Cassinivel utazó Huygens leszálló egység 2004. december 25-én vált le az anyaszondáról, majd 2005. január 14-én simán leszállt a Titán eddig teljesen ismeretlen felszínére. A felszínhez közeli szeleknek ahhoz, hogy ilyen mennyiségű port felemeljenek, nagyon erősnek kell lenniük. Nagyjából ötször erősebbnek, mint a klímamodellek által becsült és a Huygens által a felszín közelében mért átlagos szélsebesség. Az ilyen erős szelek által generált porviharok létezése arra utal, hogy a talajmenti homok mozgásba hozható, és hogy a Titán egyenlítői régióit borító óriási dűnék még mindig aktívak és folyamatosan változnak. A szelek hatalmas távolságokra képesek elszállítani a port, ezzel hozzájárulva a Titán szerves porának globális körforgásához. Érdekes megfigyelés, először észleltek porvihart a Titánon, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban maradunk még az űrben, fantomok utaznak egy kísérleti űrhajó fedélzetén, hogy mit is jelent ez, rövidesen kiderül.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Fantomok utaznak egy kísérleti űrhajó fedélzetén, ez tehát a következő témánk. A NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett hold körüli próbarepülésén, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont dózis mérői is segítenek felmérni, hogy milyen sugárzás éri majd az űrhajósokat. A NASA új Orion űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett hold körüli próbarepülésére, Orion Exploration Mission 1, Orion EM1, várhatóan 2019 végén kerül sor. A kísérlet lényeges eleme a későbbi emberes Mars küldetések előkészítése, hiszen elsődleges célja, hogy az űrhajósok védelme érdekében minél pontosabb ismereteink legyenek az űrbéli viszonyokról. A világűrben az embernek a hideg, az oxigén, a víz, a talaj és a család hiánya mellett még mindig nem eléggé ismert kozmikus sugárzás káros hatásaival is szembe kell néznie. Ez utóbbi a Föld felszínén mért értéknek akár több százszorosa is lehet. A sugárzási tér, valamint a következtében létrejövő dózis ismerete nagyon fontos az egészségügyi kockázatok becslése, valamint a minél hatékonyabb védelem kiépítése szempontjából. A Föld körül keringő űrjárművek, mint a Nemzetközi űrállomás ISS fedélzetén rendkívül összetett sugárzási tér alakul ki. A kozmikus sugárzásnak alacsony Föld körüli pályán három fő összetevője van, a naprendszeren kívülről érkező galaktikus kozmikus sugárzás, főként protonok, alfa részecskék, kisebb részben elektronok és nehezebb atommagok, a napból érkező szoláris sugárzás, protonok és elektronok, és a Föld mágneses mezeje által befogott töltött részecskék, protonok és elektronok, melyek úgynevezett sugárzási övekben vannak jelen a Föld körül. Ezek az úgynevezett elsődleges részecskék az űrjárművet alkotó anyagokkal kölcsönhatásba lépnek, és másodlagos részecskéket generálnak, neutronokat, protonokat, nehezebb ionokat. Mindezek mellett jelen van a kozmikus sugárzás nem részecskékből álló része is, a gamma sugárzás. A kialakult sugárzási tér vizsgálata annak komplexitása folytán nem egyszerű feladat, ezért általában több, egymást kiegészítő mérési módszer alkalmazását igényli, és nemzetközi együttműködésben zajlik. Mivel pedig térben és időben is változik, folyamatos monitorozást igényel. A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának munkatársai először 2001-ben a Nemzetközi űrállomás első állandó legénységének felbocsátásakor kaptak meghívást, hogy passzív detektorokkal részt vegyenek az ISS-en zajló sugármérési és űrdozimetriai programokban. Azóta számos további küldetésben részt vettek. Köztük szerepelt az a kettő, amelyek megalapozták a mostani hold körüli repülésben való részvételt. Egyikük a Német Repülési és Űrkutatási Központ DLR vezetésével 2004 és 2011 között zajlott Matrioska nevű kísérlet volt, melynek célja a dózis eloszlás vizsgálata volt egy űrhajósokat szimuláló emberszerű fantom belsejében. Ugyancsak a németek vezetik a 2009-ben indult Dózis 3D programot, amelynek keretében az ISS, vagyis a Nemzetközi űrállomás európai Kolumbusz moduljának dózis térképezését végzik. Utóbbi a tervek szerint egészen az ISS üzemidejének végéig, azaz 2024-ig folytatódik. Ennek az eredményes együttműködésnek köszönhetően a napokban az MTA Energiatudományi Kutatóközpont űrdozimetriai csoportja meghívást kapott a MARE kísérletben való részvételre, amelyet a Német Repülési és Űrkutatási Központ és az izraeli űrügynökség javasolt a NASA Orion EM1 küldetésére. Az Orion fedélzetén az ISS-en mérhető sugárzástól eltérő összetételű és mennyiségű sugárzás, valamint nagyobb dózis várható. Egyrészt át fog haladni a Földet körbevevő sugárzási öveken, másrészt a hold körüli térségben már nem érvényesül a földi mágneses mező hatása, ami az ISS-t még védi a kozmikus sugarak egy részétől. Rövidesen folytatjuk a témát, vagyis a hold körüli próbarepülést. További érdekességek jönnek itt a tudomány mai állásában.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És folytatjuk az előző témát, amely szerint fantomok utaznak egy kísérleti űrhajó fedélzetén. Az előbbiekben már szó volt arról, hogy a NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett hold körüli próbarepülésén az MTL dózis mérői is segítenek felmérni, hogy milyen sugárzás éri majd az űrhajósokat. Az úgynevezett Mare kísérletben az űrhajósok helyére egy-egy emberszerű, női fantomot helyeznek el. A fantomok emberi csontvázra épülő szövetekhez hasonló anyagból készülnek, és különféle felszínükre és belsejükbe telepített passzív és aktív dózismérőkkel szerelik fel őket. Így mérhetők a bőr felszínen és a belső szervek helyén kialakuló dózisok, úgy mint szem, pajzsmirigy, tüdő, gyomor, máj, vesen és így tovább, valamint mérhető a dózis eloszlás is a fantomok belsejében. Az egyik fantom egy sugárvédelmi mellényt visel majd, így annak árnyékolási képességeit éles küldetésben is vizsgálhatják. A sugárzásmérési kísérletek több ország, Egyesült Államok, Németország, Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Belgium és Japán részvételével zajlanak majd. Az MTA által összeállított passzív, vagyis energiaellátást nem igénylő detektorcsomagokban kétféle anyagot használnak. Az úgynevezett szilárdtest nyomdetektorok képesek a nagyobb energialeadással rendelkező részecskék regisztrálására, míg a termoluminescence detektorok a kisebb energialeadású részecskéket és az egyéb sugárzásokat detektálják. Az ilyen vizsgálatban az elektromágneses sugárzásnak kitett minta később felmelegítése során fényt bocsát ki magából. Ezeket a detektorokat a küldetés végén a földi laboratóriumba való visszaérkezés után lehet kiértékelni. Az általuk mért dózis értékeket is csak ekkor lehet majd meghatározni. Egyébként az űrdozimetriai csoportban készült a PILLE dózis mérőrendszer is, amely szintén termoluminescence detektorokra épül, viszont kiolvasható készülék is tartozik hozzá. Automata üzemmódban üzemeltethető, vagy az űrhajósok a jármű fedélzetén akár maguk is meg tudják vele határozni a dózis értéket. A PILLE rendszer az Orion EM-1 küldetésben nem vesz részt, de az ISS-en jelenleg is használják. Az Orion EM-1-et a jelenlegi tervek szerint 2019. december 16-án bocsátják fel. A küldetés teljes időtartama még nem tudható pontosan, 26-42 nap a tervezett hosszúsága. Jelenlegi ismereteink szerint a kozmikus sugárzás által okozott dózis egy ilyen út során csak nagy bizonytalansággal becsülhető meg. Ehhez hasonló komplex mérés még soha nem történt. Mindenképp jelentős előrelépés várható ezen a területen. A NASA fő célja a Mare kísérlettel, hogy az űrhajósok minél biztonságosabb körülmények között vághassanak neki az űr felfedezésének, amihez ezúttal magyar kutatók is hozzájárulhatnak. És a folytatásban is kapcsolódunk még a témához, már ami a világűrt illeti, bemutatták a kiépítendő Mars bázist. A tervek szerint 2022-ben már elkezdenék építeni azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul a Marson. Most két látványtervet is közzétettek erről. Régóta ismert tény, hogy Elon Musk üzletember feltaláló nem csak a földi közlekedést szeretné megformálni, gondoljunk csak az elektromos autójára, a föld alatti alagútrendszerre vagy a hipergyors vákuumvasútra, hanem a Marsot is szívesen benépesítené. Ennek megfelelően cége már javában dolgozik a világ legnagyobb rakétáján, amellyel 2024-ben már az első embert is eljuttatnák a vörös bolygóra. A rakétáról nemrég már közzétettek néhány látványtervet, most pedig megérkeztek a Marsi kolónia első látványtervei. Elon Musk tette közzé a képeket, amelyen rajta van a rakéta és a Mars Base Alpha, vagyis a Marsi Alpha bázis. Ennek egyébként hamarabb fel kell épülnie, mint hogy 2024-ben megérkezne az első ember, így a tervek szerint 2022-ben már elindul a felszerelés a vörös bolygó felé. A szállító rakétát pedig a tervek szerint már jövőre tesztelik. Musk nem csak a Marsi bázis felépítéséhez használná a rakétát, a Holdra is tervez egy alfa bázist. Musk szerint 2028-ig tartana, mire a teljes Hold bázist sikerülne felépíteni, ami így elsőre igen ambiciózus elképzelésnek tűnik. Bázis épülhet tehát a Holdon is és a Marson is, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig kiderül, hogy megalkották az ultraibolya vagy ultraviola sugárzásmérő karkötőt, és szó lesz arról is, hogy 160 éves matematikai problémát oldhattak meg. Hogy mi ez, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy megalkották az ultraibolya vagy ultraviola sugárzás mérő karkötőt. Az UV-sugárzást jelző viselhető érzékelőt fejlesztettek ki ausztrál tudósok. A szenzorok színük változásával értesítik viselőjüket arról, hogy mennyi UV-sugárzásnak vannak kitéve. Ezzel segíthetik megelőzni a leégés okozta károkat, köztük a bőrrákot. A szenzorok 6 féle színt tudnak ölteni, melyek az emberi bőr tónusát utánozzák. Ezzel mutatják a viselője UV-veszélyeztetettségének mértékét. Bármilyen papírszerű felületre rányomtathatják a tintát, hogy akár karkötő, akár fejpánt vagy matrica formájú viselhető szenzort készítsenek. Az embernek szüksége van a napfényre, hogy elegendő D-vitamin képződjön a szervezetében, a túlzott napozás azonban bőrégést, bőrrákot, vakságot, ráncosodást okozza a kutatók szerint, akik eredményeiket egy tudományos labban tették közzé. Egyes betegségek, köztük a lupus nevű krónikus autoimmunkór és több gyógyszer is növeli a bőr fényérzékenységét. A napsugárzás egészséges mértéke ezért egyre inkább egyéni lesz, írják a kutatók. Minden esetre a most kifejlesztett technológia lehetővé teszi a testre szabott szenzorok készítését, amelyek az egyes emberek sajátos igényeinek felelnek meg. Egyébként Ausztrália azok között az országok között van, ahol a legtöbb bőrrákos esetet diagnosztizálják. Ezek után pedig a folytatásban jöjjön egy másik érdekesség, 160 éves matematikai problémát oldhattak meg. A matematikai díjas Mihály Etiach megoldást találhatott korunk egyik legnagyobb matematikai problémájára. A szakértő egy heidelbergi fórumon mutatta be számításait, amelyekkel az úgynevezett Riemann-sejtést igazolta. A hipotézist 1859-ben írta le Bernhard Riemann. A sejtés lényege, hogy a prímszámok nem véletlenszerűen oszlanak el, hanem a Riemann-féle zéta függvény által kijelölt mintát követik. Bár a hipotézist már mintegy 10 billió prímszámon sikeresen tesztelték, ez a matematikában nem elég az elmélet bizonyításához. Az elmúlt 160 évben rengeteg matematikus próbálta megtalálni az igazolást a felvetésre. Aztán 2000-ben a Clay Matematikai Intézet kijelölte a 7 milléniumi problémát, mely közé a Riemann sejtést is besorolta. Ezen matematikai problémák megoldásáért az intézet 1 millió dolláros jutalmat kínált fel. Előadásában Attiach elmondta, hogy Neumann János és Friedrich Hirzebruch számításait felhasználva dolgozta ki bizonyítását. Amennyiben a szakértő megoldását más matematikusok is igazolják, illetve tudományos szaklapban is publikálhatja eredményeit, úgy hivatalosan is korunk egyik legnagyobb matematikai problémáját oldotta meg, és számíthat a Clay Matematikai Intézet pénzjutalmára, ami egyébként 6 millió norvég korona, mintegy 238 millió forint, és a díjat 2001-ben Nils Henrik Abel, norvég matematikus születésének 200. évfordulója tiszteletére alapította a norvég kormány. A matematika alapvető problémáinak megoldásáért, új módszerek és alaptételek kidolgozásáért és új kutatási területek nyitásáért járó elismerést 2003-tól évente ítéli oda egy nemzetközi bizottság. 160 éves matematikai problémát oldhattak meg, amelynek lényege, hogy a prímszámok nem véletlenszerűen osztanak el, hanem a Riemann-féle zéta függvény által kijelölt mintát követik. A prímszámok egyébként csak egyel és önmagukkal oszthatóak, maradék nélkül. A műsor folytatásában pedig rövidesen arról hallhatnak, hogy látványos kísérlettel mutatták be, hogy mit tesznek a növények, ha megsebesítik őket, és kiderül az is, hogy miért rázkódik meg a testünk, mielőtt elalszunk. Önök ne tegyék most ezt, tartsanak velünk a továbbiakban is. Mindjárt visszajövünk.
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy látványos kísérlettel mutatták be, hogy mit tesznek a növények, ha megsebesítik őket. A kutatók eddig is úgy sejtették, hogy a növények reagálnak arra, ha sérülést szenvednek. Most azonban látványos bizonyítékot szereztek erre. A legtöbb ember minden bizonnyal úgy gondol a növényekre, mint érzéketlen élőlényekre. Érthető, hiszen sem hangot nem adnak ki, sem pedig más módon nem reagálnak, ha a fájdalom éri őket. Sőt, sokan még azt is megkérdőjelezik, hogy a növények egyáltalán éreznek-e fájdalmat. Egy friss kutatás azonban most kimutatta, hogy nagyon is éreznek, és támadás esetén bizonyos fajta válaszlépésre is képesek. A legfrissebb kutatás szerint 1-2 másodperccel azután, hogy támadás érte őket, például egy hernyó megharapta az egyik levelet, a sebesülés pontjától kiindulva egy vészjelzés indul el, amely 2 perc alatt az egész növényben szétterjed. Miután ez megtörtént, a növény a saját képességeihez mérten ellentámadásba lendül, például beindul egy adott kémiai anyag termelése. A kutatók már régóta ismerik ezt a fajta láncreakciót, ám az amerikai Wisconsin Madison Egyetem, a Japán Tudományos és Technológiai Ügynökség, valamint más intézetek szakembereinek köszönhetően most már láthatóvá is vált a láncreakció. Emellett a reakciót elindító biológiai folyamatok leírását is pontosították. A tudósok azt feltételezték, hogy a kálciumnak fontos szerepe lehet a jeltovábbításban. Ezért úgy módosították a kísérleti növényt, hogy fénykibocsátó fehérjét állítson elő a kálcium mellett. A kutatók az érzékeny műszerek segítségével követni tudták a folyamatot, ami a különböző sérülések hatására azonnal láthatóvá vált. A megfigyelések szerint a kálcium 1 mm per másodperc sebességgel terjedt a növény erezetében, így 2 perc alatt a támadástól számított legtávolabbi pontig is el tudott jutni. Miután ez megtörtént, a levelek olyan kémiai anyagot kezdtek el termelni, ami segíthet a további sérülések kivédésében. A növények védekező mechanizmusa után pedig most a következő percekben arról hallhatnak, hogy miért rázkódik meg a testünk, mielőtt elalszunk. Talán önnel is gyakran előfordul, hogy mielőtt mély álomba merül, a teste hirtelen megrázkódik, sokszor annyira, hogy azt hiszi, leesik az ágyról. És persze pont a legrosszabbkor jön, mielőtt elaludna. De miért is történik ez? Ezt a sokszerű reakciót a tudósok hipnotikus rándulásnak, vagy az elalvás jelzésének hívják. Állításuk szerint, ha a test vagy annak valamely része hirtelen megrándul, azt jelzi, hogy éppen az ébrenlét és az alvás állapota között járunk. A rázkódás alkalmanként olyan hirtelen és erős, hogy fel is ébresztheti az embert és vagy a mellette fekvőt. Azt azonban még a tudósoknak sem sikerült kideríteni, hogy ez pontosan miért és milyen mechanizmusok alapján történik. Kurt Basil professzor elmondása szerint az emberek különbözően reagálnak erre a kiszámíthatatlanul jelentkező rázkódásra. Egyes emberek fel sem ébrednek, amikor a testük megrándul, csak a párjuk veszi észre, míg mások riadtan kelnek fel és megrémülnek tőle. A szakértők szerint a hipnotikus rándulás nagyobb eséllyel jelentkezik, ha az illető kimerülten esik be az ágyba. Ritka esetekben, amikor a test nagyon fáradt, az agy képes felgyorsítani az elalvást, ami megzavarhatja ennek természetes folyamatát. A test rázkódása egyfajta hibajelzésként is értelmezhető, amit az agy generál. Más vélemények szerint ez csak egy jel, amit az agyunk küld a testünknek, ha már elértünk arra a szintre, hogy képesek vagyunk az alvás következő fázisába lépni. A tudósok szerint a stressz, a koffein, az alkohol, a hálószobában lévő nem megfelelő körülmények, a sok képernyő bámulás, a jetlag, vagyis időátállás, és az éjszakában nyúló esti műszak is megnehezíti az alvást. Ilyenkor szintén jelentkezhetnek hipnotikus rándulások. Ezek után pedig a műsor folytatásában 2 remek hírrel jövünk, áttörés a rákdiagnosztikában, már műtét közben elkészülhet a szövettan, ez az egyik, és a másik jó hír pedig, hogy megtalálták a szert, amelytől visszanő a fog.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
2 nagyon jó hírrel fejezzük be a műsort az orvostudomány világából. Áttörés a rákdiagnosztikában, már műtét közben elkészülhet a szövettan. A Magyar Tudományos Akadémia kutatói a legfrissebb eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert. Nagyon ígéretes az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának célkitűzése, amely szerint olyan diagnosztikai rendszert akarnak kifejleszteni, ami azonnali szövettan eredményeket nyújt. Így már a műtét közben segíti a sebész további döntéseit. Jelenleg a daganatokat eltávolító műtét és a szövettani eredmény elkészülése között napok, sőt hetek is eltelhetnek. Ehhez képest lenne nagy szó egy olyan diagnosztikai eljárás, amivel a részletes szövettani vizsgálat már a műtét közben elvégezhető. Nos, a Magyar Tudományos Akadémia kutatói és innovációs partnereik most egy olyan diagnosztikai rendszer kifejlesztésére nyertek el több mint 1,2 milliárd forintot, ami a legfrissebb kutatási eredményeket egyesíti. Szerepet kap benne a kvantummechanika eredményeire épülő nem lineáris lézerpásztázó mikroszkópia, egy új antitestjelöléses eljárás, valamint a mesterséges intelligenciára épülő képfeldolgozás és döntéstámogatás. Egy lézerpásztázó mikroszkóppal már a műtőben vizsgálhatók és elemezhetők lesznek a daganatos szövetek. Illetve sejtszintű felbontásban megkülönböztethetőek lesznek az egészséges és a tumoros sejtek. Egy speciális koktéllal festik meg a szöveteket, melyek mikroszkópos képe így felfedi a különféle daganatos sejttípusokat. A mikroszkópiás adatok és képi információk több lépcsős és azonnali feldolgozását egy több mint 10 év fejlesztésére épített mesterséges intelligencián alapuló algoritmus segíti. A projektben a sejtszintű sebészetet elősegítő eszközöket is fejlesztenek, amikkel a daganatos szövet detektálható és helyben meg is semmisíthető. Áttörés tehát a rákdiagnosztikában már műtét közben elkészülhet a szövettan. És jöjjön egy másik jó hír szintén az orvostudomány világából. Megtalálták a szert, amelytől visszanő a fog. Ennek talán legjobban a fogorvostól rettegők örülhetnek. Egy londoni székhelyű kutatócsoport véletlenül rátalálta a fog visszanövesztő gyógyszerre. Egy kísérleti Alzheimer gyógyszer visszanövezte a sérült betegfogakat. A King's College kutatói a napokban tették közzé tanulmányokat, amelyben arról számolnak be, hogy bár az Alzheimer gyógyításának lehetséges módjait kutatták, az egyik erre specializálódott kísérleti gyógyszerről kiderült, hogy rendkívül hatékony a rossz fogak regenerálásában. Ez azt jelenti, hogy képes meggyógyítani erősen sérült, szuvasodott, lyukas fogakat. Bár alkalmazására még várni kell a további klinikai tesztek miatt, jók az esélyek rá, hogy létrejöjjön az első foggyógyító gyógyszer. A kísérletek alatt a kutatók felfedezték, hogy az Alzheimer gyógyítására használt kísérleti gyógyszernek van egy egészen furcsa mellékhatása. Arra ösztönzi a fog kemény szöveteinek egyikét, a zománc és a fogbél között található dentint, a fogakat alkotó csontot, hogy nőjön. Az eredetileg kísérleti neurológiai szer az idegsejtek mennyiségét növeli, annak minőségét erősíti, ám mint kiderült, pont ezt a sejt sokszorosító hatását gyakorolja a fogakra is. A gyógyszer egyébként azzal harcol a kórokozta demencia ellen, hogy megakadályozza a sejt mutálódást, úgy, hogy erősíti az idegsejtekben található úgynevezett tau proteint, amely röviden az idegsejtek minőségéért felel. A protein igaz más formában, de a testünk más részeiben is megtalálható, például a fogakban. Viszont a tau fogakban található változata akadályozza a dentint alkotó sejtek sokszorozódását, így annak növekedését. A dentin ugyan nő, de a protein miatt nem eleget ahhoz, hogy elkerüljük a fogorvost. Ezért a romlott fog romlott is maradt egészen idáig. Ugyanis az újszer a fogak tau proteinjét megakadályozza a dentin növekedés gátlásában, azaz a lyukas fog a gyógyszer segítségével elkezdheti gyógyítani önmagát. A kutatók lyukasfoggal rendelkező alanyokon tesztelték a gyógyszert, a sérült fogak rövid időn belül mindenféle fogorvosi beavatkozás nélkül maradéktalanul begyógyultak. A tanulmány előadója Paul Sharp elmondása szerint a gyógyszernek rendkívül sokrétű felhasználási módja lehet majd. Jó hír tehát a fogorvosoktól rettegőknek, megtalálták a szert, amelytől visszanő a fog. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.